Ez is egy nagy tragédia volt, de mindketten fel tudtuk dolgozni. Visszatérve...
Hát apukád így verbálisan úgy nem mondta ki, hogy mennyire nehéz neki ezt feldolgozni, és úgy a látszat azt mutatta, hogy egy idő után, nem tudom én, egy gyászé után, hogy úgymond feldolgozta, de én szerintem soha nem dolgozta föl igazán, csak ezt nem is kommunikálta. Tehát, hogy ez egy akkora veszteség egy apának a saját fiát elveszteni, akárhogy történik, akár hány éves korban történik.
Igen, csak ugye a utóbbi években sajnos elérte egy több betegség édesapámat, nem fizikailag, hanem sajnos egy súlyos demenciát és Alzheimer-kort.
Igen,
állapítottak meg
már
nála.
A szerkesztőségbeli munka legutolsó éveiben ez jelentkezett nála, és valójában ez a betegség is hozzásegítette a kaput ahhoz, hogy sőtbe menjünk, mert ő észlelte a problémákat, és mondta, hogy most kellene a nyomtatott formátumról átmenni internetes formátumra, de ezt már nem tudta levezényelni, illetve amikor meg így átadta volna ezt a munkát, hogy végezzük el egy néhány tanítvány helyette ezt, akkor meg már nem volt forrás ezt elvégezni, addigra már éppen kifutott alólunk a pénz.
Ugye 2019-ben már én láttam, hogy baj van mind az újság körül, mind édesapám egészségével kapcsolatban, és 2020-ban hazaköltöztem az atyai házba, és 2019-ben a lányommal jeleztük is, hogy ámügyön, hogy ilyen problémák vannak édesapámmal, mindezt az ő érdekeit szolgálva, mert egy banda rátelepedett, kisemmiszték sajnos édesapámat, több minden eltűnt a házból, értékek, pénz, arany, stb. Én ebben tettem fellentést is, találtam, és ott van mai napig édesapám gépén egy beismerővallomás. Voltam a 20. kerületi rendőrségen, illetve különbe mentem a Teve utcába, ott is megtettem a fellentést. Úgyhogy nehéz volt az elmúlt 5 év. Én úgy gondolom, hogy a munkahelyem mellett a papa egy főállás volt számomra, de ezt abszolút megérdemeltem, mert nagyon sokat köszönhetem neki a gyerekkoromból.
Tehát azt mondod, hogy az utolsó éveiben, amikor már így a kontrollt elvesztette önmaga fölött az emlékezett kiesések miatt, akkor ezzel már voltak, akik visszaéltek.
A lényeg, hogy amikor hazaköltöztem, sajnos analápotok voltak, hogy az MBM kikapcsolta a gázt a házba. 4 éven keresztül küzdöttem, hogy segítsen a gyámügy. Nem történt semmi, és akkor a fővárosi gyámügyet fölhívtam, írtam neki e-mailt, na akkor 23-ban elindult egy folyamat, akkor már kijelöltek egy ideiglenes gondnokot. Lényeg az, hogy papának minden nap kértem 3 fogásos ebédet, plusz ápoltam, fürdettem, minden, ami ebben jár, de semmilyen segítséget nem kaptam, semmilyen se gyámügytől, se önkormányzattól, mindenhol csak falakba ütköztem.
Ez egy nehéz időszak lehetett. Hogy látod, az apukád nyugodtan ment el?
Igen, hát sajnos a végjáték, lehet mondani azt, hogy szerencsé, hogy otthon voltam, ugye én a felső szinten éltem, ő a lentin, de hát volt ugye lejárat a 2 lakás között, és hallottam egy ilyen furcsa zajt. Nyitva voltak az ablakok. Lementem, és szegény ott ült a tolószékében, és félre volt billenve a fej, és láttam, hogy semmire nem reagál. Azonnal hívtam a mentőt, és mint kiderült, félrenyelt, és mai napig hálás vagyok a mentősnek, aki éppen a telefont kezelte, mert hogy mondta, hogy mit csináljak, kiszabadítottam a szájából mindent, kiderült, hogy félrenyelt, madárfogással, mindegy, visszahoztam papát, kiérkezett a mentő is, és akkor bevitték a kórházba, és ott tényleg mindent megtettek a papáért, föl is hozták az egészségét, én már úgy voltam vele, hogy na, akkor tényleg hazahozom. Aztán egy szombati napon csütörtökön még benn voltam nála, szerintem akkor te is voltál Tivadarban, vagy utána pár napon én még voltam papánál, és még ilyen kicsit megkönnyeztük egymást, még integetett nekem, és utána szombat hajnalban sajnos hívtak a kórházba. De én úgy gondolom, hogy Ugye most nagyon fontos a gyermekvédelem így Magyarországon, de én szerintem az idősekre is ugyanúgy oda kéne figyelni, mert én most egy olyan 5 évet csináltam végig, hogy nem hiszem, hogy ezt bármely embernek ez.
Igen, tehát, hogy a gyermekek fölötti problémakör önkívül létezik egy időseket érintő problémakör. Össztársadalmi probléma az időskori elhanyagolás, vagy ilyesmi, és gyakran a családtagok önmaguk nem tudnak teljes értékkel úgy helytállni, ahogyan kellene egy mai modern világban a társadalom segítségével. Egyébként az, hogy a Brádi Zoltán hogy ment el az utolsó napokban, én többször is meglátogattam az utolsó hetekben, és tényleg mindig vidám volt. Vidám történetekről emlékeztünk, nagyon jó dolgokról beszélgettünk, tehát az utolsó beszélgetésekre nagyon jó szívvel emlékszem vissza, mert nagyon pozitív beszélgetések voltak. És még ilyesmikről is beszélt például, hogy jön a nővérke, és mondja, nézd meg, milyen csinos ez a nővér. Na de, nem mindegyik nő ilyen csinos ám az osztályon? És akkor jött egy páciens a szomszéd szobából, így keresztül ment a folyosón, és akkor mutatta, nézd, milyen csúf. Hogy még így figyelte a nőket például a halálos ágyán is.
Nem, tehát tényleg a sok rossz közül azért meg kell menni, tehát amit mondtam, hogy mindig vidám volt, fölmentem a korányébe, és akkor mondta, nézd ezt a kilátást, fiam. Vedd meg nekem ezt a teraszt, és akkor én itt megöregszem. Mondom, jó, papa, intézzük.
Szóval, hogy valójában jókat nevettünk, miközben ő már akkor a halálos ágyán feküdt. De ő gondoskodott arról, hogy jókat nevessünk ezeken a beszélgetéseken.
Igen. Ugye te többször említetted, hogy te Brádi tanítvány voltál. Neked mit jelentett az életedben? Tehát mi az, amit leginkább úgy gondolod, hogy tőle kaptál, tőle tanultad?
Hát, amit mindenképpen tovább vittem az életben azokból a dolgokból, amit tőle tanultam, azok a szerkesztési elvek, hogy mindegy, hogy nekem mi az ízlésem. Tehát, hogy az én személyes ízlésem micsoda. Ezt félre kell tenni. Mindegy, hogy mi az én világnézetem. Az az én személyes világnézetem, azt félre kell tenni. És amikor az ember valamit szerkeszt, akkor mindig a dolgot a maga nemében kell nézni. És mindig abból a dologból kell kihozni a lehető legjobbat, legtöbbet, és nem pedig az én elképzeléseimet erőltetni a szerkesztés során a megmunkálandó szövegre, vagy filmre, vagy bármilyen más kreatív tevékenységre. Tehát, hogy ez, hogy belehelyezkedni a szerző szempontjaiba például. Ez egy olyan szerkesztési jel volt, ami sokat segített, mert az ember mindig hajlamos a saját feje alapján, a saját világnézete, a saját esztétikai alapján megítélni dolgokat, és ez bizony szerkesztőként nem helyes.
Mind a ketten említettétek, hogy mindig jókedvű volt, te mondtad, Peti, hogy még akkor is, amikor nem tudta, hogy holnap mi fog történni, még akkor sem csüggett, hanem mindig jókedvű volt, mindig optimistán nézett a jövőbe. Mennyire tudtad te ezt így átvenni a fiaként, vagy mennyire határozta meg ez a családi életeteket is?
Abszolút. Én is ez a jókedvű pasas vagyok, meg annak tartom magam, leszámítva ezt az elmúlt 5 évet. Úgyhogy abszolút rám rakodott az ő jókedve, vidámsága. És hát ami az, hogy tényleg nem adunk föl semmit, csináljuk végig. Ugye én édesapámnak köszönhetően, ugye én élsportoló voltam régebben, atlétizáltam. Most már évek óta, ugye 33 év vendéglátózom, szomeléként dolgozom. Nagyon sokan azt mondják, hogy ott vagyok a legjobbak között, de a lényeg az, hogy nagyon sok mindent köszönhetem édesapámnak. Úgyhogy,
valószínűleg, hogy apukád nem ezt a maximalizmust képviselte volna egész életében, hogy amit az ember csinál, azt a lehető legjobban kell csinálni, akkor te lehet, hogy kikötöttél volna valami olyan vendéglátós helyzetbe, amiből neked így dőlne a pénz, de nem biztos, hogy a vendéglátás felső fokán történt az esemény. Igen. Tehát lehet, hogy akkor nem azt mondanák rólad, hogy a legjobb szommeliék közé tartozik, hanem csak azt mondanák, hát ügyes, elég sok pénzt keres.
Igen.
Azért ez nem mindegy, hogy a legjobbak közt tartanak a számon, nem?
Így. Persze.
A visszaigazolások. Igen. Minden munkaterületen fontosak.
Ugye most nyáron, június 16-án 83 éves korában ment el Brádi Zoltán, azért van egy nagyon jelentős hagyatéka is, irodalmi hagyatéka, illetve hát maga a kapu 32 éves működése. Ezzel mi fog történni, Peti?
Őszinte leszek, én ugye az elmúlt 5 évben kiderült, hogy ki az, akinek fontos volt édesapám, uh-huh. ki az, akinek nem. Itt mondhatnám a újságba hirdető nagy cégek vezetőit, akiknek úgy gondolom elég sok szívességet köszönhetnek édesapám által, de ugyanakkor a Tivadar vagy a Lékó István szeretném megemlíteni, hogy Szlovákiában élő magyar újságíró, illetve Prágában él, tehát egy 4-5 ember az, aki megmaradt édesapám mellett, és velük heti vagy napi szinten beszéltünk édesapámról. De amúgy én úgy gondolom, hogy elég méltatlan volt, hogy nem törődött vele soha senki már a végén. Úgyhogy a halálhírét is az Index hozta le, de azt is úgy, hogy ugye a Tóth Péter Pál, édesapám kollégája, ő is a Kapu filmnél dolgozott.
Operatőrrendezőként,
és én úgy értesítettem mindenkit, akit uh-huh. tudtam ebben kapcsolatban, és ugye Péter mondta, hogy hát, hogy írjak az MTI-nek, mert hogy tényleg nagy ember volt édesapám, és akkor fölhívtam az MTI-t, írtam egy e-mailt, leírtam az esetet, semmi nem történt, és akkor megint beszéltem rá egy pár napra a Péterrel, mondtam, hogy hiába írtam e-mailt, hiába telefonáltam, semmi, és akkor egyszer csak a Péter fölhívta az Indexet, és akkor a közösségi oldalomon tett bejegyzést, megosztották, és onnan értesült a nagy közönség a szomorú hírről.
Hát minden esetre az a 32 év, ami a csak a kapu időszaka, az kitörölhetetlen a magyar sajtó, magyar újságírás történetéből, és hát ha valaki utána néz, akkor látja, hogy Brádi Zoltánnak mennyi könyve jelent meg, a könyvtárakban még egyébként hozzáférhető, tehát lehet olvasni, és ez pedig a magyar irodalmi élet kincse maradt továbbra is, úgyhogy én azt gondolom, hogy Brádi Zoltán neve a magyar sajtó és a magyar kultúra történetében fent fog maradni.
Valamit még el kell mondanom így zárásként az életművel kapcsolatban, hogy nem csak az, hogy első független magyar folyóirat a rendszerváltáskor a kapu, hanem hogy minden idők legnagyobb folyóirat példányszám rekordja a kapujé. Amikor mi a rendszerváltáskor közzétettük az 56-ban kivégzettek névsorát, azt a számot 150 ezer példányba nyomtattuk, és 120 ezerben el is fogyott. 120 ezerben abban az időben soha napilapok sem fogytak, de folyóiratok soha, és azóta a napilapok is összeestek néhány tízezresre.
Igen. Hát meg ugyanolyan sok mások pártállamnak kellemetlen cikkeket, illetve vállalkozóknak közölt le véleményét édesapám. Emlékszem, hogy a Bites Golf ott vigyázott ránk a ház előtt.
Hát volt olyan, hogy életveszélyesen fenyegették egy tényfeltáró cikksorozat miatt. Az akkor 120 kg színizom lekvár ott aludt minden este az ablak alatt, ahonnan be tudtak volna mászni a lakásba. Én meggyőződésem, hogy csak ezért nem kísérelték meg akkor Brádi Zoltánt megölni.
Én még kicsi voltam ilyenekre. Nem nagyon emlékszem, de Lekvár urat innen is üdvözlöm. Úgyhogy őre emlékszem. Izgalmas, pörgős, jó gyerekkorom volt. És én ezekre a jó dolgokra szeretnék emlékezni édesapámmal kapcsolatban.
Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Krausz Tivadar, író, újságíró, és Brádi Péter, Brádi Zoltán fia.
Viszont hallásra.
Köszönöm, hogy velünk voltak, kívánok önöknek további szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Görög Mása.
felej, a hírekre ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk. Csak üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell. Jó, ha van még mit egymással kezdenünk. Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, és odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap hol valamiért. Ha tartsunk vasárnapot, és nyissunk rá ablakot, ma végre nevetve tölthetünk poharat. Ma hidd el, nem számít, hogy kilódít valódít, ma nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat. Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, és odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap vol valamiért.
Nagyon sokan, főleg most ebben az egészen fura időben, mikor napközben jó meleg van, estere meleg van, és van, könnyen megfázunk, és ilyenkor ebben a göthös időben sokat fordulunk a gyógynövényekhez, amik egyébként a hagyományos orvoslás részei. De hogy pontosan milyen gyógynövényeket alkalmaz, és hogy alkalmaz ezeket a gyógynövényeket a hagyományos kínai gyógyászat, és mi az, amit mi itthon Magyarországon ugyancsak ebből alkalmazni tudunk, erről kérdezem most dr. Oravec Márk, hagyományos kínai orvos, szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Mik azok a gyógynövények, amiket mi folyamatosan használunk ilyenkor ebben az időszakban, vagy nem csak ebben az időszakban, illetve mi az, amit a hagyományos kínai gyógyászatból itt Magyarországon is tudunk alkalmazni, ha például valamilyen gyógyteát szeretnénk készíteni magunknak?
Igen, a hagyományos kínai orvoslás gyógynövényei közül azokat, amelyek Magyarországon is felelhetők, azok közül érdemes megemlíteni a mentát, amelyet szintén használ a hagyományos kínai orvoslás. Érdemes megemlíteni a krizanténvirágot, az úgynevezett ehető kínai krizanténvirág, a Chrysanthemum morifolium néve hallgat. Érdemes megemlíteni a perillát, a pitypangot, és még nagyon sok hasonlót lehetne felsorolni, tehát nagyon nagy a kapcsolódás, vagy nagyon sok kapcsolódási pont van Magyarországon használt gyógynövények között és a hagyományos kínai orvoslás között. Érdemes azonban előbb áttekinteni, hogy Kínában hogy néz ki a hagyományos kínai orvoslás, és hogyan használja ki a gyógynövényeket. Ugyanis, hogyha Magyarországon valamilyen kínai gyógynövényről olvasunk, akkor gyakran olyat olvashatunk például valamelyik hírportálon, hogy valamilyen kínai gyógynövényt kapcsolatba hoznak valamilyen nagy betegség kezelésével, mostanában a koronavírus kapcsán lehet ilyenekről olvasni. Vagy esetleg úgy találkozhatunk a hagyományos kínai gyógynövényekkel, hogy valamilyen étrendkiegészítőt reklámoznak, ami valamilyen állapotra vagy panaszra jó. Viszont Kínában teljesen máshogy történik a hagyományos kínai gyógyászatban a gyógynövények használata, ugyanis ott egyénre szabott, több összetevői recepteket használnak, és ezeknek az összetétele hetente naponta változhat. És hogy kell ezt elképzelni? Úgy kell elképzelni, hogy az ember bemegy egy ilyen hagyományos kínai orvosi rendelőintézetbe, vagy bemegy egy ilyen kórházba, és ott bemegy egy vizsgálatra. Tehát történik egy vizsgálat, amikor a hagyományos kínai orvos megvizsgálja a pulzusát, megvizsgálja a nyelvét, összegyűjt 5, 6, 7, 8, 9, 10 különböző jelet, tünetet, jelenséget, és az alapján képes egyénre szabni a páciensnek a receptjét. És egy olyan receptet ír föl neki, aminek az összetétele hetente, vagy akár naponta is változhat, hogyha olyan változó állapotról van szó. És az a nagy előnye egy ilyen receptnek, amit utána fog az ember, és elmegy a patikába, és ott összeállítják neki, és kiváltja, az a nagy előnye egy ilyen receptnek, hogy kiegyenített hatást nyújt. Tehát például vannak a kínai orvoslásban gyulladás csökkentő hatású gyógynövények, melyeknek az ilyen jellegű hatása vizsgálatok által régóta igazolt, de hogyha egy ilyen gyógynövény például belekerül egy ilyen receptbe, akkor amellé lesznek olyan összetevők még, amelyek az emésztőrendszert védik annak esetleges hatásaitól, mint amit Európában jól ismerünk, hogy a különböző gyulladás csökkentő gyógyszerek nincsenek jó hatással például a gyomorra. Tehát a kínai orvoslásban van egy ilyen kiegyenlítettséggel való törekvés, van egy egyénre szabottságra való törekvés, és így a gyógynövényekből a lehető legjobb hatást lehet kinyerni, úgyhogy a mellékhatások a lehető legalacsonyabbak, a lehető legkisebbek. És ez a nagy jellegzetessége annak, hogy a hagyományos kínai orvoslás használja a gyógynövényeket, és hozzá kell egyébként tenni, hogy itt nem kizárólag gyógynövényekről beszélünk, körülbelül a 85%-uk növényi eredetű, azoknak a gyógyszereknek, amelyeket a hagyományos kínai orvoslás használ, és a fennmaradó 15% között találunk ásványi eredetű és állati eredetű alapanyagokat is. És mindegyik ilyen alapanyag, legyen az akár növényi vagy másmilyen, egy nagyon gazdag hagyományon alapul, tehát már több mint 2000 éve írják össze nagyon vastag kötetekben, hogy ezekhez az egyes gyógynövényekhez milyen hatások társulnak, hogyan lehet őket használni, milyen esetben lehet őket használni, és ebben nagyon más a hagyományos kínai orvoslás, mint mondjuk az a fajta népi gyógyászat, amit elképzelünk, hogy valaki megtanult valamit a nagyszüleitől, és akkor azt alkalmazza, mert ez egy ennél gazdagabb tudásanyag, és mindjárt mondok is egy példát arra, hogy hogyan lesz ennél gazdagabb tudásanyag. Az UNESCO-nak van egy világ emlékezete nevű programja, amelyben jelentős írásműveket vesznek föl. A hagyományos kínai orvoslásnak két szövege került eddig ebbe a programba, és ezek között az egyik az úgynevezett részletes füveskönyv, a Bencalgangmu, melyet Hísőgyen írt egy olyan közvetlen 400 évvel ezelőtt, és ezt egy 30 éves kutatómunkával hozta össze, tehát 30 éven keresztül járta egyrészt a falvakat, és szedte össze az információt népi szinten, és ugyanezen a 30 éven keresztül pedig a kínai orvoslás gazdag irodalmát is tanulmányozta. Ha jól emlékszem, egy olyan 8000 szöveget nevesít, amelyből összerakta ezt a könyvet. Tehát az addigi 1500 év nagyon gazdag irodalmi tapasztalata, és mind benne van ebben, és ez csak egy könyv a hagyományos kínai orvoslás jelentős gyógynövényekkel foglalkozó munkái közül. Úgyhogy ezt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem étrendkiegészítőkről, meg nem csak otthoni praktikákról van szó, hanem egy nagyon gazdag, nagyon összetett tudásrendszerről. De persze minden mellett Kínában nagyon jelentős a gyógynövényeknek az otthoni alkalmazása is, tehát a népi alkalmazása, ami nagyon nagy mértékben benne van az emberek életében, és nem csak ilyen különböző leforrázandó füvekre kell gondolni, mint amiket az előbb említettünk, amelyek ugye virágok voltak, meg levelek és hasonlók, hanem a kínai gasztronómiában is nagy része van a hagyományos kínai orvoslásnak. Ugye eredetileg az volt az elképzelés, és ma is az, hogy a gyógynövényeknek, meg az ételnek ugyanaz a forrása, tehát ugyanolyan elvek szerint kell őket alkalmazni, és van egy ilyen vonulata a kínai orvoslásnak, hogy különböző gyógynövényekből készülő ételeket milyen esetekben lehet használni, milyen típusú tünetek esetén jó, vagy milyen típusú, milyen embertípusoknál lehet egészségmegőrző célzattal használni. És amit még tudok mondani érdekességgyanánt, ugye mondtam, hogy nem csak ilyen teaforrázatokat kell elképzelni, hanem például különböző levesekbe milyen összetevők kerülnek bele, amelyek gyógynövények. De például a tipikus kínai csirkehúsleves recept, amikor kerül a csirkehúslevesbe gyömbér, gyömbérszelet, ez egyébként Magyarországon sem ismeretlen, illetve kerül bele jújuba datoja, ez az általában ismert datojánál valamivel nagyobb, pirosabb bőrű datoja, és akkor ezt félbevágóba elkerül, és például a gyömbér meg a jújuba datoja ilyen módon kombinációja, ahhoz segít hozzá, hogy a leves könnyen emésztető legyen, jobban föl tudja dolgozni azokat a tápanyagokat az ember, ami abba belefülnek. És akkor ezen túl is vannak olyan gyógynövények, amelyeket szokás még levesbe belefőzni, különböző gyökereket, ugye a ginzeng gyökér ezek közül a leghíresebb, enyhébb, kiegyenlítettebb hatású ilyen gyökerek is vannak, ilyen például a hívharang gyökér, vagy ilyen például a lótuszmag, amit szoktak még levesbe főzni, ilyen például a pecsétviasz gomba, ami ugye gyógynövényként kerül bele. Ez egyébként a régi kínai festészetben egy nagyon fontos szimbólum, a pecsétviasz gomba halhatatlanságot jelképezi a régi kínai festészetben, és különböző hagyományos kínai orvosokat gyakran ábrázoltak így pecsétviasz gombával a kezükben. És közül egy például Sun Simiao a 6.-7. században élt, és állítólag 101 éves kort megélt, és hogy gyakran ábrázolják pecsétviasz gombával a kezében.
De gyakorlatilag ez egy kicsit másfajta használata a gyógynövényeknek, illetve ezeknek a természetes eszközöknek, mint Magyarországon. De nálunk is ugye a fűszerezése a leveseknek, meg az ételeknek azért az is szolgált arra, hogy megkönnyítse az emésztést, tehát nyilván azért pontosan tudták Magyarországon is, hogy mi az, amit érdemes beletenni valamelyik ételbe.
Abszolút, abszolút. És a kínai gyógynövények között még Magyarországon hagyományosan megy például a tyúkhúslevesbe, az a pórsáfrány, sáfrányos szeklite. Vagy ugyanígy említhető mondjuk a retek, amit például a Kínában ilyen célra főznek levesbe. Egy másik nagyon fontos aspektusa a gyógynövények otthoni használatának az a kásában történik. Tehát gabona kásába is szoktak belefőzni gyógynövényeket. Ebbe is szokás tenni, ugye rizskása az alap, de ezért köles kása is, meg vegyes gabonakása is. Abba a kásába szokott belemenni például a gócsidzl, ez a farkasbogyó, vagy líciumbogyó. Még is hallgatnak, még ördög célna néven is ismert, amit a gócsibogyó néven biztos sokan ismernek a boltokból. Akkor van ez a jobb könnye nevű majdnem borsó nagyságú gabona, amit szintén szokás beletenni, akkor a jamsz, a kínai jamsz gyökér, ami ugye a krumplinak a rokona, ez egy gyökérgumó, azt is szokás belefőzni, akkor van a fuling, a pória nevű gomba, is szokás beletenni rizskásába, vagy különböző olajos magvakat például, kendermagot is tettek régen a rizskásába, meg tujamagot, a keleti tujamagját, úgyhogy nagyon, vagy fenyőmagot például, és itt is ez is egy kapcsolódási pont, mert tehát Európában is ismeretes a fenyőmag.
Igen, és ezeket akár ma is simán meg lehet valósítani, tehát, hogy